Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Vasárnap az elmúlt másfél évtized egyik legstabilabb politikai rendszere ért véget Magyarországon, az Orbán Viktor nevével fémjelzett korszak, amely után Magyar Péter került hatalomra, ami nem csak Magyarország belpolitikáját, hanem a teljes régió erőviszonyait rajzolhatja újra. A kérdés már nem az, hogy lesz-e változás, hanem az, hogy milyen mélységű és milyen irányú lesz ez a változás. Ez a fordulat különösen érzékenyen érintheti a határon túli magyar közösségeket, mindenekelőtt az erdélyi magyarokat, és új helyzet elé állíthatja az RMDSZ-t is. Eközben nyitott kérdés, hogy az új magyar vezetés hogyan fog viszonyulni az Európai Unióhoz, és képes lesz-e új alapokra helyezni a Romániával való kapcsolatát. Egy korszak lezárult tehát Magyarországon, de hogy mi következik utána, korrekció, irányváltás vagy teljes újrarendeződés, arról most beszélni fogunk itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Tehát mennyiben tekinthető valódi politikai korszakváltásnak az Orbán Viktor utáni időszak, és mennyiben inkább elitcserének? Frunda György jogász, az RMDSZ volt szenátora, és Szász Attila, a rádiónk főszerkesztője a stúdióban. Jó napot kívánok, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot.
Jó napot, köszönöm a meghívást.
A közvélemény kutatóknak egy része is nyert vasárnap. Voltak, akik hibahatáron belül jósolták meg azt, hogy mi lesz a választásoknak az eredménye is, hát voltak, akik Fidesz győzelmet, volt, aki kétharmados Fidesz győzelmet jósolt, tehát nagyon-nagyon mellé ment. Erre a győzelemre számítottak az urak? Mert hogy a győzelem az egy dolog, van itt egy kétharmados győzelem, és van egy kimagasló részvétel, amit szintén volt, aki megjósolt, volt, aki nem jósolt meg. Frunda úr, erre számított, hogy ez lesz?
Hát nem pont erre. Magas részvételre számítottam, nem 8, majdnem 80%-ra, 70-75% között. Én azt jósoltam, hogy a listás választást megnyeri a Tisza, hogy az egyéni az kiszámíthatatlan, de nem számítottam ekkora a Tisza jelölt győzelemre. Arra számítottam, hogy a Mi Hazánk is bejut a parlamentbe, és azt gondoltam, hogy Fidesz plusz Mi Hazánk elég lesz a kormány alakítására. Ez volt az én véleményem pár nappal a választás előtt, tehát egy kiegyenlítődött szavazásra számítottam.
Attila, te?
Én nagyjából, és mi beszéltünk a választások előtt, egyértelmű Tisza győzelemre számítottam.
Tehát az egyértelmű, az a kétharmad?
A kétharmadban nem voltam biztos, de hogy nagy Tisza győzelemre, és ez azért, mert elég sokat jártam az utóbbi időben Magyarországon. És tavaly nyár óta a légkör nem csak Budapesten, hanem a teljes országban teljesen megváltozott az előző évekhez képest, és én azt gondolom, hogy ezt a Fideszen belül is tudták és érezték. Hogy nem mondták és miért nem mondták, az egy más kérdés. Az, hogy Erdélyben ez nem csapódott le, nem jött át, ennek megvannak az okai, a korlátolt vagy korlátozott médiatér, nyilvánosság, amiben az erdélyi magyarok mozognak, a politikai üzenetek, amelyek nagyon megszűrve érkeztek át a politikai közvetítőkön keresztül.
Tehát itt egy párhuzamos, nem egy oldalon.
Egy oldalon, hogy fogalmazunk határozottabban. Tehát egy párhuzamos valóságban éltek itt az erdélyi magyarok, és nem látták jönni ezt a hatalmas Tisza győzelmet, de ha valaki sokat járt Magyarországon, vagy főleg Budapesten, akkor egyértelmű váltás hangulat volt a Magyarországon.
De hát a mediának a felméréseit azt Erdélyben is lehetett, el lehetett persze érni. Erdélyben
a
is lehetett
20%-os győzelmet mondott a Tiszának,
olvasni. Tehát a medián, a Tisza győzelmét és a Tisza kétharmadát jósolt.
De nem mondott kétharmadot.
Két közelkutató mutatott, főleg az utolsó héten.
Én ezt a 20%-os láttam.
Kétharmadot. De ezeket itt Erdélyben nem igazán akarták elfogadni, tudomásul venni. Ezekre legyintettek, ezek a nem valószínű forgatókönyvek.
Ez egy másik téma, igen. De nem, én ott láttam, hogy nagy veszélyben van a Fidesz, hogy Orbán Viktor külön szólt a Tisza táborhoz utolsó napokban. Külön szólt a falun élőknek, a munkásoknak, külön a fiataloknak. Akkor érződött, hogy baj van. Akkor érződött, hogy baj van. Hogy ekkora baj van, nem hittem-e. Annyi eszköz van, volt a Fidesz kezébe. Tévé, rádió, helyi pénzek, fejlődés, fiatal program, anyaprogram, mindenféle program, hogy nehéz volt ezt kibillenteni. Én azt hiszem, hogy amit egyikünk sem mondott, ez csak részben Tisza győzelem.
Jó, hát ez
részben kérdés, Fidesz hogy... elleni manifestum.
Hát a kérdés, hogy Orbán manifestum. Viktor és a Fidesz veszített el a választást, vagy a Tisza nyerte meg?
Mind a kettő igaz, azt hiszem.
A választást.
Még egy kérdés a múltról, és akkor így ezzel menjünk a jövő felé is, hogy itt a felvezetőben is említettem, hogy valódi korszakváltás történt az Orbán Viktor utáni időszak beköszöntével, vagy itt inkább egy elit cserét látunk, de marad minden a régiben.
Ez nagyon korai lenne most megállapítani. Az emberek rendszerváltásra szavaztak, ebben igaza van Magyar Péternek, hogy
rendszerbontásra.
Tehát itt teljesen más típusú politizálásra vágynak az emberek, hogy ez bekövetkezik-e vagy sem, az a puding próbája, tehát ehhez még el kell tennie elég sok időnek, tehát az 1-2-3 hónap sem elegendő ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, de van pár olyan intézkedés, amit ugye beígért a leendő miniszterelnök, ami mérvadó lehet ebben a kérdésben, tehát itt a retorika váltás az Európa Unióval szemben lenne az egyik, a háborúval kapcsolatos álláspont, a nemzetközi, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és azoknak az intézményeknek az átszervezése, amelyeket említett, köztük ugye a közmédia. Tehát ezek lennének, azok az első intézkedések, amelyek elindíthatnak egy igazi változást a Magyarországon, de erről érdemben szerintem fél év múlva, egy év múlva lehet beszélni, és ugye a következő választások lesznek az a mérhető, amit a társadalom mit érzékel, hogyan tapasztal, hogy volt változás, vagy ezek ugyanazok, csak más néven.
Én azt hiszem, hogy az, amit Magyar Péter mondott vasárnap este rögtön a választás eredmény kihirdetése után, az egy politikai vallomás. Azt tudnék egy kormányprogram, amit elmondott szabadon, és ahogy felolvasta, bocsánat, nem szabadon mondta, az bizonyítja, hogy ezekre fel voltak készülve. Pontosan fel voltak készülve. Nagyon jók az első külpolitikai lépések. Az, hogy Varsóba ment, és a ezer éves magyar-lengyel barátságot a visegrádi négyek újraélesztéséről beszélt, egy közös programról az Európai Unióban, az Európa Parlamentben és az Európa Tanácsban. Utána rögtön elment Bécsbe. Ne felejtsük el, a vérünkben van ez a magyar-osztrák unokatestvér, vagy minek neveztük az osztrákokat?
Sógor, nem?
Sógor. Hát nem tudom, nem vagyok sógor az osztrákokkal, de ki tudja mai világban. De hogy közeli viszony vagyunk, igen, és rögtön utána megy Ursula von Leyent meglátogatni, akivel telefonon már alapvetően beszéltek, és Ursula von Leyen megígérte, hogy Magyarország meg fogja kapni azokat a pénzeket, amik járnának neki, ha teljesítik a jogállamiságot, és meg is beszélték, hogy mi az az első négy pont, amiben lépni kell. Ugye az első közöttük van, hogy a korrupció ellenes harc, erre már vannak bizonyítékok, és igen, ezt el kell indítani, de hangsúlyozva, hogy ügyészség, rendőrség járjon el, és független bírói ítélet állapítsa meg a döntést, az igazságot. A második az, amit a főszerkesztő úr is mondott, az Európai Ügyészséghez, vagy ügyészséggel való szerződés aláírása, amit azt hiszem, hogy csak vagy 4-5 ország nem írt alá. Magyarország, Szlovákia és valamelyik nyugati ország is elutasította az aláírását, de ez nagyon szükséges, véleményem szerint. a megváltoztatása, és utána, hogy mi lesz a kapcsolata az Európai Parlamentben, mert ne felejtjük el, a magyar képviselők az Európa Parlamentben ugyanazok maradnak, akik vannak.
Meg a biztos is marad, a magyar biztos is marad.
És a magyar biztos is marad, persze, ezt nem lehet leváltani. Most nem lehet leváltani, annak egész mandátuma van, 4 éves mandátuma. De ott is, ugyebár van egy mozgástér, és a Fidesz el fogja szigetelni magát, nem lesz olyan erős.
Hát a Fidesz az Európai Parlamentben már rég elszigetelte magát, az Európai Néppártban ugye a Tisza párt van,
van.
És az, ugye beszéltünk itt az előzményekről, és még egy annyi zárójat azért hozzátehetnék, hogy az Európai Parlamenti választások egy nagyon erős jelzés volt arra, hogy itt változás
kényszerű.
20%-ot kapott.
20%-ot, ezelőtt úgy, egy éve, mikor
úgyhogy egy évese volt, hogy berubbant a politikai köztudatban.
Igen. Tehát ez nagyon fontos a külpolitikában, belpolitikában, az, amit elmondott Magyar Péter konstruktív, egy reális feltérképezése a magyarországi helyzetnek, és jól indított. Azt hiszem, hogy kötelességünk, jó hiszeműségünk az, hogy hitet adjunk annak, hogy ezt életbe fogja ültetni. Ahogy egy budapesti fideszes barátom mondta tegnap este, amikor telefonon beszéltünk, azt mondja, ha felét teljesít, akkor én is átiratkozom a Tiszában. Ez az embereknek az elvárása. De külön kéne beszélni az erdélyekről. Nem tudom, erről
beszélünk,
később beszélünk.
Beszélünk, persze, készültek erdélyek is. De ha már az Európai Unióhoz való viszonynál tartunk, Attila, szerinted így gyors, meg mély változásra kell számítani az Európai Unióhoz való viszonyban, mert vannak kérdések, amiben ugyanazt az utat fogja járni Magyar Péter is, mint amit járt Orbán Viktor például a menekült kérdésben, ezt már jelezte.
Nem ezek voltak a problémák, hanem a viszonyulás. Tehát az, hogy Brüsszel ellenségkép volt, hogy Brüsszel maga a fertő, onnan jön minden rossz. Tehát ez az egész szimbolisztika, amire építette az egyik részét a politikának Orbán Viktor, ezen kell változtatni. Tehát Brüsszel partner, igazából egy belga főváros, tehát egy metafora a Brüsszel, amikor az Európai Uniót próbálják megtestesíteni, ami 26 tagországnak a közös ügye, és ebben a kérdésben szerintem mindenkinek elvárása, hogy a 26 tagország korrektül viszonyuljon saját magához elsősorban. Tehát, hogy ne legyen egy ország, amelyik állandóan vétózik, amelyik állandóan kibeszél, amelyik állandóan akadályozza az unió működését, és ez szerintem elvárás. És ez szerintem ez okozta Orbán Viktornak a vesztét is. Tehát, hogy itt annyira szembefordult az összes nyugati demokráciával, hogy ezt igazából már ha meg is nyerte volna a választást, Magyarországot nagyon elszigetelték.
Ez egyébként, ez, ami történt Magyarországon most vasárnap, ez lehet egyfajta üzenet vagy jelzés azon euroszkeptikus országok felé, vagy ne felejtsük el azt, hogy Franciaország választások előtt Jordan Bardella, aki Emmanuel Macron pártjával szemben áll, ő például krokodil könnyeket hullatott Orbán Viktorért. Tehát, hogy ő ez jelzés feléjük, hogy ez az irány nem jó?
Jelzés, viszont nem hasonlítanám Franciaországot Magyarországhoz.
Magyarországot Franciaországhoz.
Az Európai Unió egyik legerősebb országáról beszélünk, amikor Franciaországról beszélünk. Magyarország tetszik, nem tetszik, egy 9,5 milliós ország, egy kis ország. Ha vannak is tehetséges politikusok, nagyra törő politikusok, soha nem lesz olyan befolyásuk, mint egy vezető francia politikusnak. Ezért tisztában kell lenni, a földrajzot, ahogy mondták is, a történelmet és a demográfiát nem tudjuk megváltoztatni. Viszont a kisebb országok vezetői, igen, elgondolkodhatnak. Tehát a szlovákok, a csehek, a szlovénok, és ezek mind elgondolkodhatnak azon, hogyha ezt az utat választják, akkor körülbelül mi
hát
az, amivel szembesülnek.
Szlovák miniszterelnök, mintha hamut szólt volna már a fejére, és baráti jobbot nyújtott Magyar Péternek már az elmúlt napokban.
Tehát én azt hiszem, hogy több mint szimbolisztika az Európa Unió. Ott születik meg Európa jövője. 7 éves költségvetés van. Írtó nagy pénzeket kaptunk. Mi itt érezzük, épp úgy, mint Magyarországon, Szlovákiában, akármelyik országban, Közép-Európában. Nyugat-Európa nélkül mi nem lennénk ilyen színvonalon. Nem érnénk így. Ha szimbolisztikáról beszélsz, Attila, az a tény, ami bemutatja, hogy mennyire változott ez a világ, a múlkor váltan a lányomat, Annát és a két unokámat a budapesti Budapestről jövet. Repülőtéren két rádiós hölgyel találkoztam, kérdem, mit csináltok, kit vártok? Csak megyünk színházba. Tehát 2025-ben két marosvásárhelyi fiatal asszony, 30 valamennyi édes, szombat délután elmegy Budapestre, nézze meg este a színházat, budapesti szállodába alszanak, vasárnap még elmennek, bevásárolnak, körülnéznek, hazajönnek, és hétfőn itthon dolgoznak. Ha ezt elmondanák édesanyádnak, ez a mikorunk osztályban elképzelhetetlen volt. Csak a gondolatért elítéltek volna. Ez a mostani Európa. Na ezt az Európát megfúrni belülről Orbán Viktornak. Arra büszke volt, hogy ő 40 nem tudom hányszor, 4 év alatt leblokálta az Európai Unió döntéseit. Egy ország a 27-ből. Erre nem a hamut tett a fejére, és azt mondta, hogy hibáztam, se elnézést, nem? Hanem azt mondta, bölcs vagyok erre, van tartásom, és én, Orbán Viktor, meg fogom változtatni az Európai Uniót. Ez egy hülyeség volt. Ezt elképzelni. Elszigetelte saját magát. Én Vásárhelyen a kultúrpalotában voltam, amikor itt volt Szijjártó. Mikor kijöttek, és nagyon büszke volt, hogy nem tudom, 20-hányszor szavazott ellen, és azt mondta, hogy a nyugati külügyminiszterek gratuláltak, neki is a fülébe súgták, hogy mi is így gondoljuk, de mi nem tehetjük, mert a kormány nem engedi meg, és gratulálunk nekik. Egy nevet tudna mondani, vagy egy országot legalább. Mondom, ne haragudjon, miniszterelnök úr, hogy leblokálod 26-szor az Európa Unió csutának, az jelenti, hogy rövidlátó vagy, hogy nem politika. Ez épp olyan, mikor te azt mondod, hogy jó hangulatban van, a 40 lakrész lakosa azt mondja, hogy hangos vagy és részek vagy, és te kiabálsz, hogy te vagy a józan, stb. Hülye, mert alszik. Nem lehet ezt a politikát csinálni, ennek az árát fizette meg a Fidesz európai politikai szempontból. Ez volt a baj. Orbán végig azt mondta, hogy mi megváltoztatjuk az Európai Uniót.
Legyőzzük
Brüsszelt, és megváltoztatjuk, hogy mit, ne hülyéskedj. Tehát, és erre vitte az egész vitát. Magyarországon nem ez volt a probléma. Az volt a probléma, hogy nem jött be a pénz, az, hogy egy probléma volt az egészségügyben, tanügyben, gazdaságban, életszínvonalban, és megszakadt a társadalom. Ez volt a probléma. Ezek voltak a reális probléma. A szimbolisztika igen. Orbán keveset változtatott. Csak az ellenfél képét cserélte. Sorosról Ukrajnára, Ukrajnáról Európa Unióról, kisebbségekre valakár mi mást. De az üzenet ugyanaz volt. Nem tudott változtatni rajta.
És ez az, amit meguntak, és belefáradtak a magyarok. Tehát az, hogy 13
éve keresztül... Ugyanúgy barátom mondta Magyarországon, hogy bezárták nem tudom melyik megyeszik helyen a kórházat. Nem volt pénz, el kell menni a másik kórházba. Az egyik barátom volt, a közéletű meghalt a testvére, el kell menni nem tudom hány kilométerre, mert nem működnek, tehát az intézmények, a belső intézmények, a hétköznapi élet elrendezéseire nem működnek. Ezeket kell helyrehozza az új kormány.
Tehát a vidék nem működik, mert Budapestre elmenni, azt látjuk, hogy Budapest tényleg egy prosperáló, virágzó város, de hogyha megnézzük a vidéki Magyarországot, akkor ott...
Budapesten is bajon István. Nem tudom, tehát az volt az a belső harc Orbán Viktor között és a főpolgármester között, hogy Budapesten olyan utcák voltak, mint régen Marosvásárhely szélén olyan foltozott utcák voltak. Az, hogy októberben, amikor ott voltam színházba, több hetes szemétlapit volt a körúton. Nem volt el, és ez nem azért volt, mert a főpolgármester nem gondoskodott róla, hanem azért, mert a kormány levágta a pénzeket, nem adott nekik pénzeket. Ez háborította fel az embereket. Persze a kisfaluban nem látták, hogy összegyűlt a 3 hetes por vagy lapi, de Budapesten igen. És még valami, az értelmiségieknek a lenézése, a megalázása, a fentről kezelése, ez a narcisizmus, ahogy Orbán Viktor viselkedett, ahogy mindenki ezt szólt, ez volt az, ami motiválta az értelmiséget, hogy tovább vigyék, és ellene az...
De egyrészt az értelmiség aktivizálta magát, másrészt a fiatalok aktivizálták magukat, és ezt is nagyon-nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, hogy egy olyan réteg szólalt meg, vagy adott hangot most vasárnap Magyarországon, amely nem. Tehát én beszélgettem olyan magyarországiakkal, akik velem egy idősek, és még nem szavaztak. Tehát most szavaztak először Magyarországon, azt mondták, hogy kész, most már muszáj változtattunk valamit Magyarországon.
Igen, és hát gondoljunk bele, hogy van egy generáció, amelyik úgy nőtt fel, tegyük fel, mit tudom én, teljesen, tehát most aki 16 éves lenne, ugye, aki akkor született, amióta Orbán Viktorék kormányon vannak.
De igen, tehát valaki tehát 20 éves, a mostani első szavazók azok.
Nem, 19 éves, az nem találkozott más kormányfővel, vagy nem látott más kormányfőt Magyarországon.
De bocsánat.
Ez majdnem olyan, mint itthon, ugye Ceausescu volt.
Ceausescu 22
évet volt.
Én úgy tudom, 22, de mindegy, olyan ott vannak, igen. De képzeld el, hogy aki most majdnem 40 éves, végig Orbán kormány alatt él, tehát nincs, ami az arányítsa, hogy milyen lenne másképp.
Frunda György jogász, az RNDS volt szenátora és 100 Attila Rádión főszerkesztője a mai napra kész vendégei. A magyarországi választások utáni helyzetről beszélgetünk. Szó volt arról, hogy mi várható az Európai Unióval való viszonyban, tehát ha jól értem, akkor arra számítanak, hogy Magyarország jó értelemben véve mainstreamizálódik, és egy olyan európai uniós tag lesz, amelyre felnézni és nem lenézni kell. Beszéljünk arról, hogy mi várható az új magyar kormány idején a határon túli magyarokkal való viszonyban, a határok túli azaz magyarok velünk politikájában.
Is.
Igen,
azaz velünk is.
Velünk is most nyilván. Vajdaság is fontos, de számunkra fontosabb az Erdély, tehát várhatók strukturális változások. Magyar Péter már a győzelmi beszédében elmondta azt, hogy a határon túli magyarok ugyanúgy számíthatnak a magyar kormányra, mint ahogy számíthattak eddig is.
Én azt hiszem, hogy se nem akar változtatni rajta, se nem tud nagyot változtatni következmények nélkül. Az is igaz, hogy Erdélyben majdnem 85% a szavazatoknak a Fidesznek.
Hát ezzel érdemes matekezni.
Nem csak matekezni, csak eljutni ott, hogy miért jutottunk ide, de, és mennyi idő alatt.
De az, amire Attila célos, a 80% ez így egy óriási aránynak számít, de hogyha abszolút számokat nézünk,
akkor kevés egy hely.
Jó, leadott szavazatok, ez láttam különböző.
Hány szavazatot kaptak Erdélyből a Fidesz?
170 ezer szavazat a legpozitívabb forgatókönyv, és 120-150 között van a negatív. De legyen 170 ezer, tehát legyen...
Megyük a maximálat, persze nem.
Ami sok, de soha nem lesz elég az RMDS-nek. Tehát ha az RMDS továbbra is 170 ezer szavazóra számít, akkor a következő parlamentben nem fog bejutni.
Ne. Ez elé nem értek egyet, hogy ugyanannyian mennek el szavazni a romániai parlamenti választásokon, mint a magyarországiak. Persze, itt már úgy élünk mi Magyarországon, akkor még, amit mondtam, amit csinálunk, és azt nézzük, de nem. Az ember sokkal jobban érzi az otthoni
problémája. Értem, hogy ez nagy arány, amit mondtál, te azt mondtad, hogy 80%-a ment. Nem, igen. Az erdélyi magyarság 80%-a ment.
Azoknak a 80%-a
ment szavaz. A regisztrált
akinek megvan a magyar állampolgársága, és nekem nincs meg, neked megvan.
Nekem sincs.
Neked sincs meg. Na, mi hárman nem vettünk részt a szavazásba, én
egyszer. Ezért mondom, a 80% nagynak tűnik, de miből a 80%?
Annak, akinek megvan az állampolgársága, és aki elment szavazni.
Oké, és mondom, ez 170 ezer a legderűsebb bizony. Hát nem egy olyan nagy szám.
Hogy hány erdély magyar van, akinek megvan a magyar állampolgárság.
Körülbelül 500 ezer, 500 ezer körül van.
De van olyan sok?
Igen. Annyinak van meg az állampolgársága.
Az állampolgárság van 500 ezer.
Ebből 200 valahány ezer, 250 valahány ezer a regisztrált szavazó.
Hát kérte magát, hogy
akik felvettek az idők érvényes során, nem most erre a választásra, bármelyik választásra, amióta van az állampolgárság. És ezekből hányan szavaztak, és hányan szavaztak a Fideszre. Tehát ez a 170 ezer szavazat, jó hiszeműen számolva, akkor is az erdélyi magyarságnak a kevesebb, mint 20%-a. Tehát ezzel kell tisztában lenni, hogy igen, a 80%-ban 90%-ot lehet mondani, de ez igazából az erdélyi magyarságnak a 20%-a.
Ugyan rányítsuk, hány szavazatot kapott az RMDS az utolsó parlamenti választásokon? Hány szavazatot kapott az RMDS Marosvásárhelyi polgármesteri?
Az 5%-hoz kb. 400 ezer szavazat kell.
400 ezer szavazat. És körülbelül annyit is kapott, 450 ezeret kapott az RMDS. Igaz? A 170 ez körülbelül egy harmada, így fejből, ahogy számolok, nincs számolok itt nálam.
A 450 ezernek az egyharmada.
Na, egyharmada, itten állunk. itten állunk. Ezek az emberek egészen másképp fogják látni a dolgokat 4 év múlva. Nem tudom, hogy hogy. Remélem, hogy jobban. Mert ha Magyar Péter betartja azt, amit ígért, hogy ugyanúgy kezeli a határon túli magyarságot, mint eddig, és eredményeket fog felmutatni gazdaságilag, Európa Uniós politikában, kapcsolatokban, kultúrában, stb., akkor nyerni fog. Akkor nyerni fog. Ha viszont a fideszes retorika vissza fog térni azért, mert a magyar kormány, a Magyar Péter által vezetett kormány elvágja az erdélyi befektetéseket, nem újakat, hanem azokat, amit el vannak indítva, akkor veszíteni fog ezen. Véleményem szerint az elindított projekteket véghez kell vinni, hogy nem tudom megoldani 1 év alatt, hanem 2 év alatt, hogy nem tudom itten templomfelújítás, iskolaépítés, stb., azokat végig kell vinni véleményem szerint. Ez benne van a gazdasági politikában. Az nem Orbán Viktor személyes vállalkozása, hanem a magyar kormány vállalkozása, és a kormányfő, és a kormánynak, az új kormánynak felállítása, azt tovább kell vigye, épp úgy, mint akármelyik más nemzetközi egyezményt. Én azt hiszem, remélem, hogy ezt Magyar Péter is úgy van kezelni. Persze, ha Magyarországon nem tud fizetni, és csökkenteni kell befektetéseket, minden, ugyanolyan arányba le fogja csökkenteni itt is. Meg kell értsük, hogy ez a helyzet. De jó hiszeműségről van szó. Arról, hogy jó legyen, és erről külön kell beszéljünk, a kapcsolata az RMDS-szel. Hogy hol állt az RMDS, mire állt így, és mit kell csinálni, véleményem szerint meg kell hívni ide Magyar Pétert. Az RMDS le kell vonni a tanulságokat. Le kell vonni a tanulságokat. Az igaz, hogy ez a 170 ezer ember azért is szavazott Magyar Péter, vagy Orbán Viktorra, mert ezt hallotta az RMDS-től. De azért is, mert az elmúlt 16 évben voltak befektetések. A Tusványosért is, a Duna TV-ért is, az M2-ért is, az M1-ért is, a Hír TV-ért is. Mindez közösen kialakították a magyar, romániai magyar társadalomba ezt a Fidesz szimpatizálást. Hát engem sokszor meg azt mondták, te nem is vagy magyar, ha így beszélsz a Fideszről. Tehát ilyenek voltak.
És akkor nem
politizálunk. Beszélünk a futballmeccsről, vagy beszélünk másról. De ezt csak úgy tudjuk, ha szembeállunk, és megbeszéljük. Az egyik ismerősöm, külföldön találkoztunk tavasszal, nem, februárban. És politizáltunk egy kicsit. Aztán rájöttük, hogy teljesen másképp látjuk a dolgokat, beszéltünk a választásokról, mondtam, hogy el fogja veszíteni Orbán. Mondtam, te oda jutottunk, hogyha az ásványvíz lesz, és Orbán megnyeri az ásványvíz, azért mert Orbán ellenes lesz a hangulat. Ezt mondtam februárban. Tegnap felhívott telefonon, és te szenátor, te honnan tudtad ezt az egészet, hogy így fog alakulni, mondom, nem lehet kell. Nagy politikusok, Churchill, De Gaulle, akik világháborúkat nyertek, az, aki Helmut Kohl, aki egyesítette Németországot, elvesztették utána a választásokat, pedig történelmet írtak. Hát akkor Orbán Viktor, hogy ne veszítse el egy ilyen ellen. Tehát ezt egy folyamatnak kell nézni. Első napjaiban vagyunk. Jó hiszeműnek kell lenni, és drukkolni kell Magyar Péternek, hogy tudja teljesíteni azt, amit vállalt az elmúlt napokban. Legalábbis az én megközelítésem ez.
Attila, folytassuk egy picit ezt a gondolatot, hogy mennyire volt autonóm politikai döntés az erdélyi magyar választók részéről, tehát azok, akik kettős állampolgárok regisztráltak, szavaztak a Fidesz melletti támogatás, és mennyire torzította a médiatér, illetve a támogatás politika az ő politikai percepcióikat.
Nem hiszem, hogy a támogatás politikával ilyen értelemben probléma lenne. Tehát és akkor kicsit beszélnék erről. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter nem akarja az erdélyi magyarságot büntetni azért, mert így vagy úgy szavaztak.
Ebbe egyetértünk.
És biztos, hogy nem fogja érinteni a támogatás politikája azokat a támogatásokat, amelyek az egyszerű ember hétköznapjait érintik. Itt az oktatási nevelési támogatásra gondolok meg ezekre. Ami az ilyen nagyobb fejlesztések, ami igazából célirányosan egy-egy személyhez, egy-egy érdekcsoporthoz kötődnek, szállodaépítési projektek, stb. Nem tartom kizártnak, hogy ezeket alaposabban meg fogják vizsgálni, megnézik, hogy melyik indokolt, melyik nem. Lehet, hogy ami el van indítva, azt valahogy be kellene fejezni, nem tudom, tehát ez majd azután fog eldőlni, hogy Kelemen Hunorral jövő héten miben és hogyan állapodnak meg, de véleményem szerint nem fogja a magyar szavazókat büntetni azért, mert
a határon túli magyarokat,
az átlag embereket érintő támogatásokban. Úgyhogy ilyen, tehát ez a riogatás, amit ugye sokszor hallottunk, főleg a közösségi médiában, hogy akkor majd nem lesz támogatás.
De az a baj, hogy az RMDS részéről hallottuk ezt a riogatást.
Ez volt Istvánnak a kérdése, hogy ez ugye mennyire, minek tudható be. Hát elsősorban ugye van egy párhuzamos, két párhuzamos médiavalóság, ugye az egyik, ami a közvetlen Magyarországról sugárzott tartalmak, tehát itt ugye főleg a magyar közmédia és a TV2, és egy csomó egyéb honlap, ahonnan ugye az emberek tájékozottak, és gyakorlatilag ugyanazt az információt kapták. A másik az a médiatér, amit ők vásároltak be Erdélyben, és gyakorlatilag innen, de nagyjából ugyanazt az információt juttatták el az erdélyi médiafogyasztóhoz. És ez viszont már nagyon hatott. Erre még rájön ugye az RMDSZ által, az RMDSZ politikusok által, szintén ugyanazt az üzenetet egy az egyben, tehát gyakorlatilag árnyalatok nélkül közvetítették és továbbították tovább, és ez vezetett oda, hogy gyakorlatilag mondom, az erdélyi magyar szavazók nagyon nagy része meglepődött, mert ő el se tudta képzelni, hogy veszít Orbán Viktor, nem hogy kétharmados győzelme lesz a Magyar Péternek. De ez azért, mert egy olyan burok épült ki, egy olyan véleményburok, egy olyan párhuzamos valóság, ami ezt a sokkot okozta. Ezt le kell építeni, ehhez bontani kell ugye Magyarországon, és ez be is jelentette Magyar Péter, hogy a közmédiát teljesen újra kell gombolni, és vissza kell adni ennek a közmédia.
A hírszolgáltatás felfüggesztését már bejelentette.
Annak a közmédia jellegét azt újra kell építeni, és tanulság kell legyen mindenki számára, hogy a média, bár egyre inkább lesajnálják, azt mondják, hogy egy kihaló szakma, mert manapság mindenki újságíró, mindenkinek van Facebook oldala, hogy továbbra is egy nagyon fontos és nagyon meghatározó intézmény a társadalom életében. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek kiegyensúlyozott médiaintézmények, hogy sok legyen, sok színű legyen, helyet kell ezeknek biztosítani a társadalomban, és bármennyire próbálnak elhallgattatni bizonyos hangokat, nézeteket, azok előbb vagy utóbb felszínre jönnek. Ha megnézzük a magyar, főleg a tévé és rádió, tehát az, ami szabályozott médiatér, akkor ott látjuk, hogy gyakorlatilag nem volt ellenzéki, vagy tiszás tévé, vagy rádió. Tehát azok mind az online
az
térben...
Az RTL annyira mennyire...
Hát az RTL az nem volt kormánypárti, de az egy kereskedelmi csatorna, és nem. Egyik párthoz sincs
az
semmilyen közül.
Az állami tévék, az teljesen csak kormánypárti.
Hát az állami, meg a TV2, meg a Hír TV, tehát ezek...
A pénzt kapták a különben. Igen, akartál még mondani? Nem, mert én itt egy szót szeretnék az RMDSZ-ről beszélni. Az RMDSZ-ről, aminek ugyebár... Én legalábbis nem tudom, hogy ti vagytok, vagy nem, az vagyok.
Nem lehet.
Most nem lehettek, az de lélekbe gondolkodásba erdély magyarok vagytok. Na most már az a tény, hogy ahogy te mondtad, az RMDSZ tudnélik, a Fidesz fő szóvivője volt Erdélyben. Talán így közelíteném meg leginkább. Nem volt más vélemény. Ez egy hiba volt, egy politikai hiba. Az RMDSZ-nek épp úgy, mint a 90-es és 2000-es években kapcsolata kéne legyen minden magyarországi parlamenti párttal, demokratikus párttal. Az egyik szenátor, RMDSZ-el szenátor képviselő elmegy a Fidesz kongresszus.
De hát azt mondják, hogy a Tisza még nem volt parlamenti párt.
Akkor is, de egy...
Ha az Európai Parlamentben egy frakcióban vannak.
Ott volt az Európai Parlamentben, és egy nagyon főszereplője volt a politikai életnek, és nagyon jól tudtuk, hogy bejut a parlamentbe, nem kétharmad, de hogy ott lesz. Tehát az lett volna normális, hogy kapcsolatot teremtsünk vele. Azt pedig kimondottan elítélem, hogy akkor, amikor itt volt Magyar Péter, az RMDSZ helyi vezetők úgy viszonyulták hozzá, mint a TBC-s betegezni, hogy elkapják a betegséget.
Hát sehogy nem viszonyultak hozzá.
Hogyne? Elutasították, hogy találkozzanak vele. Ez nem
rosszabb, tehát ott kiküldték a favágokat, hogy zakatoljanak a láncfűrészre, hogy ne tudjanak...
Na, aztán ez, és ilyesmiket, tehát teljesen szinte. Na, ezt nem szabad. Ezt az RMDSZ helyre kell hozza. Továbbra is kapcsolatban kell legyen a Fideszsel is, a Tiszával is, a Mi Hazánkkal is, és olyan pártokkal is, amelyek demokratikusak nem jutottak be a parlamentbe. Igaz? A magyar alkotmányban benne van az, hogy a mindenkori magyar kormánynak kötelessége, alkotmányos kötelessége támogatni a határon túli magyarok politikáját és döntéseit. Nem egy pártnak, hanem mindenkori kormánynak. Akkor úgy volt. Ez így volt a 90-es években, mentünk mind a négy pártnak a kongresszusára, és kapcsolatunk volt mindegyikkel, tárgyaltunk. Ezt vissza kell hozni. az RMDS érdekében, de elsősorban az erdélyi magyarság érdekében. Lehet, hogy 3 év múlva ugyanaz az ember, János bácsi innen a Bükkből, kezet fog fogni Magyar Péterre, és azt mondja, köszönöm miniszterelnök. Lehet az, hogy el fogja utasítani, hogy beszéljem vele. De add meg neki az esélyt, hogy gondolkozzon, lássa, hogy mit csinált ez az ember. Ez a tanulság a mostani választásnak. És ebbe igen, van egy felelőssége az RMDS-nek. Nem büntetésről van szó. Ne, amit én, az hülyeség. Hanem váltásról. Megközelítési váltásról, hogy ezután hogy politizáljon.
Stratégiai újrapozicionálás talán ez ennek a szaknyelvi megfogalmazása, de hogy ez azért is, vagy ez akkor tud kiteljesedni, amikor megvan az erdélyi magyar közösségen belül egy valódi politikai pluralizmus. Ezzel hogy állunk?
Jelen pillanatban rosszul, és itt, amint a szenátor is említette, erre a változásra van szükség. Tehát azt, amit ugye kifele kellene képviselni, kellett volna képviselni, hogy minden párttal megvannak a kommunikációs csatornák, ez belül is kell érvényesüljön. Tehát a romániai magyarság sokszín. A romániai magyarság nem egy ideológiai tömb, nem egy tegyük fel tiszta a konzervatív közösség. Közöttünk is megvannak a baloldaliak, liberálisok, konzervatívok. Ezeket újra fel kell, emberszámba kell venni, meg kell hallgatni a véleményüket, nem kirekeszteni és elhallgattatni, és innen lehet tovább építkezni. De ez kell legyen a felismerése ennek
De ezt hogy érted, hogy több párt, magyar párt legyen?
Nem.
Hanem az RMDS nagy ernyője alatt így, legyen.
Tehát ezt mondom, az RMDS nem egy ideológiai párt, hanem egy
szövetség. Hogy a platformok.
Régen működtek a platformok, ott nem csak ideológia alapon, hanem mindenféle
platformok. Most is megvannak a platformok, egy SKT, meg egy kongresszuson azért felszólalnak a platformok képviselői.
Azért mosolygok, mert ez előtt...
Ez több, mint mosoly, szenátor úr.
Igen, ezt nem tudom megállni, túl feltették a magas labdát. Tehát ezelőtt 20 évvel az SKT-n voltak a platformok. Mindenki megkapta a szót. Azt is, Katona Ádám is, akit tudtuk mindig, hogy cirkuszok lenne, de megadtuk a szót, és szavazás elé helyeztük a javaslatát. Megszavaztuk, elutasította. Elmondhatta, utána még egyszer szó. És az SKT 2 napig tartott, és határozatok születtek. Jegyzőkönyvek, amiket megmondták, hogy mit olvasott egyik, a másik, hogy szavaztunk, miért szavaztunk, és mire hatalmazunk fel a képviselő és szenátor urakat. Ma az SKT 2 vagy 3 órát tart legjobb esetben. És utána van egy állandó tanácsülés, amelyik azt mondja, hogy semmit, és az lesz, amit az elnökség akar. Ezt vissza kell állítani a demokráciát ilyen szempontból az RMDS-be, mert az RMDS párt lett. Az RMDS nem párt. Az RMDS alapokmánya szerint egy szövetség, amelyik egy demokratikus szövetség, amely az erdélyi magyarságot képviselni. Ezt tisztelettel és szerényen kérem, hogy tessék szíves lenni visszaállítani.
No, csak legyen ki, visszaállítsa, meg kell találni azokat az embereket, akik most szerepet vállalnak, mert ugye annyi idő eltelt azóta, hogy ezek a különböző ideológiai közösségek gyakorlatilag elsorvadtak, megszűntek. Ezeket újra kell építeni, újra hangot kell adni nekik, be kell vonni a döntéshozatalba, meg kell kérdezni őket, nem lehet legyinteni, hogy hülye liberálisok, hülye szocialisták, hülye kommunisták, mit tudom én, különböző bélyegeket aggasztani mindenkire, akivel nem értünk.
És valfék biciklisták.
Igen, és...
Köszönjük.
Ja, bocsánat, nem személyeskedtem, elnézést.
Tudom, vicceltünk.
De azt hiszi főszerkesztő úr, hogy most vannak Erdélyben ismer olyan magyar politikust, vagy fiatalt, vagy akárkit, aki liberális lenne, vagy kommunista, vagy baloldali, vagy jobboldali, aki képes és azt akarja, hogy létrehozzon egy ilyen platformot?
Biztos, hogy vannak ilyenek, és az a probléma, hogy ezek az emberek előfordult, hogy nem az RMDS-ben keresik a politika érvényesülés útját, hanem elmennek vagy román pártokba, vagy vegyes pártokat próbálnak létrehozni. És ezt a folyamatot kellene megelőzni, ennek kellene elejében menjen az RMDS. És azt mondja, hogy továbbra is van belső pluralizmus, meghallgatjuk a mindenféle különböző nézeteket, valamilyen arányosított rendszert felépítünk, hogy ezeknek a döntéshozatalban helyük legyen, helyük maradjon, stb.
Így van.
Szűk 6,5 percünk van még, beszéljünk picit szóvolt a Magyarország-Európai Unió kapcsolatáról, szóvolt a magyar-magyar kapcsolatokról, beszéljünk picit a magyar-román vagy román-magyar kapcsolatokról. Kinek ahogy tetszik, Nikus Ordán, román államfő az elsők között gratulált Magyar Péter megválasztott magyar miniszterelnöknek, és azt mondta Nikus Jordán, hogy alig várja, hogy most nem szó szerint idézem, hogy új alapokra helyezzék a román-magyar kapcsolatokat. A Oánát Szójú külügyminiszter pedig már beszélt Orbán Anitával, aki várhatóan a magyar kormánynak a külügyminisztere lesz, tehát elkezdődött egyfajta kapcsolatfelvétel. Milyen irányba kell elmozduljon ez a kétoldalú kapcsolat Románia és Magyarország között?
Igazából a bizalom irányába kell. Eddig sem voltak problémák, tehát igazából a román
hát kormány... Hát gazdasági szempontból nem voltak talán
de nem
problémák.
Konfrontálódott.
Külpolitikában, tehát sem,
külpolitikában sem volt konfliktus, vagy konfrontálódás.
Közös román-magyar kormányülés nem volt.
Nem, hát jó, az rég nem volt, az nem csak most nem volt, de igazából bizalmi kérdések ebben nem voltak partnerek. Gyakorlatilag párhuzamos diplomáciában éltek, meg volt a minimális formalitásnak a helyes, az ideje, néha találkoztak, elmondták, hogy mi minden lenne jó, azokból túl sok minden nem valósult meg, de nem volt konfliktus, ami már egy komoly szint, tehát emlékszünk arra időre, amikor volt konfliktus. De ennél jobb kapcsolatokat lehet építeni, emlékezzünk vissza, hogy volt olyan, amire te utaltál, a közös kormányülések ideje, amikor évente találkozott a két kormány, és hol Bukarestben, hol Budapesten közös kormányüléseket tartottak, amelyek konkrét megvalósításokkal végződtek. Persze, hogy ezeket meg lehet közös kormányülés nélkül is oldani, tehát nem a közös kormányüléseken van a hangsúly, hanem az, hogy olyan döntések és együttműködési intézmények működjenek, amelyeknek van finalitása. Tehát arról lehet beszélni, hogy akarunk Budapest-Brassó gyorsvasutat, le lehet írni ezt 17-szer, de ettől még nem fog megépülni. Tehát igazából olyan döntéseket kell hozni, és ami történt, ugye ez a schengeni együttműködésben a magyar kormány támogatta Romániát, és annik, tehát akkor ott a magyar elnökség alatt történt meg a Románia-Schengeni csatlakozása, ami egy abszolút pozitívum. Több határátkelő megnyílt, könnyebb lett az átkelés a határon, tehát ezek mind nagyon pozitív.
Európai Unió nincs határ.
Jó, de az, hogy mennyit kell menjek a határátkelőig, nem mindegy, hogy minden faluban van, vagy
de
nem.
De még van egy jó, sikeres gyereke szület a közös magyar-román, együttes magyar-román kormányüléseknek. Mi az?
Nem tudom, mire gondolsz.
A szapiencia.
Hát a szapiencia nem kormányülés, nem. Tehát a szapiencia már megvolt, amikor a kormányülések...
Bocsánat. Én ott voltam Budapesten, a Magyar Péter Nesztászi kormányülésen. Ott
hát ezért mondom, hogy...
És akkor...
De Nesztászi időről beszélsz, és a kormányülések...
2004 között volt.
De a kormányülések 2004-től, 2005-től kezdődtek Töricsán idejében.
Tehát akkor ne. Nesztászinak volt egy...
Közös kormányülés, Nesztászi időben nem volt. Itt fogadunk a hallgatók előtt, de a közös kormányülések Töricsán és a Gyurcsány
fogadok azért nem, mert én ott voltam. Személyesen ott voltam.
De nem kormányülésen, utána valami politikai...
Kormányülésen a magyar kormány meghívta a román kormányt, itt ott... Állj meg.
Megyesi lehetett?
Nem, vagy Megyesi, vagy Orbán. Orbán. Orbán és Nesztászi. Orbán és Nesztászi. És a Nesztászinak az első kifogása az volt, vagy Orbánnak az első kifogása gazdasági volt, hogy milyen nagy a Magyarország deficit a kereskedelmi vállalkozás. Ami Nesztászi okosan azt mondta, vagy azt mondta, hogy mi nyitottak vagyunk, tessék átjönni. Nem, Orbán azt mondta, hogy tessék átjönni és cégeket létrehozni Magyarországon. Azt mondja, és Nesztászi mosolyogva az ő, most azt mondja, hát ez nehéz lesz meggyőzni, de igazuk van. De akkor megegyeztek, abban jelen voltam, mondom, személyesen láttam, hogy a két kormány támogatja az egyetemet, a Szapiencia Egyetemet pénzzel, és támogatja, és létrehozak. Utána jöttek létre ezek a Szapiencia, a Fiókok, Gyergyóba, Kézdivására, nem tudom, volt milyen
város. Síkszeredesebb,
Síkszeredesebb. Igen, utána. Ez volt egy pozitív példa, és még sok mindenben megegyeztek. Igen, azt hiszem, hogy szükség van erre, és a másik legfontosabb, vagy ugyanannyira fontos az én megközelítésemben, hogy Románia bekerüljön a Visegrádi 5-be.
Hát a Magyar Péter már 8
számolt Magyar Péter, bevonná Ausztriát is, és Horvátországot is, és Szlovéniát is.
Hát akkor szépen megcsináljuk az új közép-európai Egyesült Államokat.
Hát az Európai Unió második sebessége lennénk, ami nem biztos, hogy...
Hát azok is vagyunk. Hát nézzünk a tükörbe, hát azok is vagyunk.
De ezekre a regionális szükség van.
De közösen sokkal több eredményt tudnánk elérni. Tehát én azt kívánom, hogy Románia, mert erről beszéltünk, része legyen a schengeni közösség.
A Visegrádi.
Visegrádi közösségnek, de hát
Visegrádi, bocsánat.
Akkor jók ezek a közösségek, ha működnek. Tehát ott van a bukaresti 9-ek.
Hogy ne legyen formális, persze.
Ja, hogy ne formális legyen. Egy-egy rövid-rövid válasz. Csökkenhetnek-e a szimbolikus konfliktusok? Mert hogy vannak a románok és a magyarok között, romániai románok, magyarországi magyarok között szimbolikus konfliktusok, vagy ezek is strukturálisan be vannak épülve a viszonyba, és van?
Ez nagy mértékben függ attól, hogy ugye azt szoktam mondani, hogy a fejtől bűzlik a hal. Tehát, hogy mit képvisel hivatalosan, mi az, amit megenged magának hivatalosan egy-egy ország vezetője. Ez nem zárja ki azt, hogy lesznek foci ultrák, akik továbbra is méltatlanul és megengedhetetlenül fognak megnyilvánulni. Nem tudjuk ugye az Aurt és a társait kontrollálni, hogy ők hogyan fognak a következőkben ezekhez a kérdésekhez viszonyulni. Viszont azt tudjuk, és elvárjuk például a román államtól, hogy ezek ellen fellépjen. Mert az, hogyha nem lép fel, az vezet oda, amit láttunk ugye Georgescu esetében, hogy elmennek, és mindenféle náci eseményeken tisztelegnek, vasgárdista eseményeken, és utána meglepődünk, hogy milyen társadalomban élünk, kire szavaznak, és miért szavaznak.
Adjunk egy percet szenátor úrnak.
Mindkét oldalon voltak, vannak, és lesznek szélsőségesek. Az a baj, hogy arányosan románok többen vannak szélsőségesek, így nagyobb hangoljuk van. Ennek ezt úgy lehet gyógyítani, ha iskolától kezdve úgy neveljük a gyerekünket, már családban. Én azt hiszem, hogy kis hazánkból, Marosvásárhelyből elindulva az elmúlt 2-3 év a tolerancia nyeressége volt a vásárhelyi társadalomban. Nem zavarja a románokat az, hogy március 15-én, vagy akár csak 10-én ott vannak a magyarok és ünnepelnek, vagy a bulevárdaján a Rákóczi szobornál, ott van a piros-fehér-zöld, és senkit se szavar. Ugyanúgy tetszik, nem tetszik, fáj, de december egy a románok nemzeti ünnepe. Nem azt mondom, hogy menj ki és tapsolj, de igen, add meg a tiszteletet, mert román állampolgár vagy. Tőlünk függ. Tőlünk, hogy neveljük a gyerekünket, és a politikától. Igaza van a főszerkesztő úrnak, ne nyerjenek a szélsőséges pártok, hanem együtt neveljük a gyerekeinket, és végre valahára legalább egy részét írjuk meg az igazi történelemnek.
Frunda György jogász, az RMDSZ volt szenátora, és Szász Attila, Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője volt a mai napra kész vendége. Uraim, köszönöm a válaszokat.
Köszönöm.
Önöknek tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.